az utolsó ítélet a reményt élteti. Kránic Mihály teológia professzor folytatja előadását a Spes Salvi kezdetű enciklikáról. Ezúttal a 41-től a 43. pontig tartó részt elemzi.
16. Benedek pápának a reményről szóló második körlevele az utolsó ítélet megfontolásával zárul. Miután a remény gyakorlásának a helyei között felsorolta az imádságot, a tevékenységet és a szenvedést, ezután a hívő ember szemét arra az eseményre irányítja, amelyről a hitvallásban így emlékezünk meg. De újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Itt a Szentatya egy olyan adottságot hangsúlyoz, mely a keresztény élet központi magja. Tudnélik, a hívő nem csak a múltban és a jelenben fedezi fel Krisztushoz való tartozását, hanem tudatában van annak, hogy egyszer eljön az igazság órája, amire Jézus oly sokszor utalt, és újra eljön megdicsőült formában hitünk és reményünk beteljesítője, a megváltó Jézus Krisztus, az Isten fia. Ezen a ponton azonban a Szentatyával együtt megállapíthatjuk, hogy az egyéni alkalmazásban felfogott keresztény hit csak a lélek személyes üdvösségére figyel. Az egyetemes történelmet viszont a fejlődésbe vetett hit uralja. De mégsem tűnt el teljesen az ítélet várása, csak különböző formákban jelenik meg. Maga a 19.-20. századi ateizmus felfogható úgy is, mint az igazságtalansággal és a szenvedéssel szembeni tiltakozás. Ez a világ így nem lehet a jó Isten műve, ezért az embernek magának kell megvalósítani az igazságosságot. Ez azonban alapvetően téves vállalkozás. És nem véletlen, hogy az ilyen kísérleteket a legnagyobb kegyetlenség és épp az igazság megsértése követte. Ezért az a világ, amely ma maga hozza létre a saját igazságát, egy remény nélküli világ. Mert itt senki és semmi nem válaszol a szenvedésre, és senki és semmi nem akadályozhatja meg, hogy a hatalom cinizmusa ne uralja továbbra is a világot. A frankfurti iskola nagy gondolkodói, köztük Max Horkheimer és Theodor Adorno hasonlóképpen bírálták az ateizmust és a teizmust. Az 1923-tól kezdődő csoportosulás az elméleti filozófia alapján a pszichoanalízis és az egzisztencializmus felhasználásával, és nem utolsó sorban marxista tételekkel kívánt megalapozni egy olyan kritikai elméletet, amely kizárja a szerető Isten képét. Horkheimer radikálisan kizár mindent, ami pótszer lenne, visszautasítva a jó és az igaz Isten képét is. Így módon hangsúlyozza a végletekig az ószövetségi képtilalmat, és beszél a teljesen más nosztalgiáról, mely elérhetetlen marad, s mely nem más, mint az egyetemes történelem felé való megnyilvánulási vágy kinyilvánítása. Adorno is határozottan visszautasított minden képi ábrázolást, és így zárta ki a szerető Isten képét. Ugyanakkor felvázolta egy olyan negatív dialektika lehetőségét is, amelyben az igazság egy olyan világot követel magának, amelyben nem csak a jelen szenvedés semmisül meg, hanem vissza lehetne idézni azt is, ami már végérvényesen elmúlt. Ez minden esetre azt jelenteni, hogy az igazság nem valósulhatna meg számunkra a holtak feltámadása nélkül. Egy ilyen elgondolás azonban magába foglalná a test feltámadását is, mely azonban az idealizmus és az abszolút szellem számára mindig idegen marad. Bár a 10 parancsolat visszautasítja az Isten képi ábrázolását, a 4. lateráni zsinaton mégis elfogadták a negatív teológia értelmezését, mely szerint bármi nagy a teremtő és a teremtménye közötti hasonlóság, különbözőségük mindig nagyobb. Ezért a keresztény nem állhat meg Horkheimernek és Adornónak a teizmusra és az ateizmusra kimondott elutasításánál, mivel maga Isten lett képpé az emberi lett Krisztusban. Ebben, vagyis a feltámadottban lett végleges valamennyi hamis istenkép elvetése. Isten most az ártatlan szenvedőben tárja fel igazi arcát, és születik meg a remény bizonyossága, hogy Isten létezik, és ő oly módon is létrehozhatja az igazságot, amelyre mi nem vagyunk képesek, a hit által azonban ezt megsejthetjük, vagyis nem mást, mint a test feltámadását és az abszolút igazságot. Az utolsó ítélet ezért teszi világossá 16. Benedek pápa mindenekelőtt és főként remény. Ezt a múlt század történelme ékes szólóan bizonyította. A Szentatya hangsúlyozza, hogy éppen az igazság kérdése a legfontosabb tény a hit és az örök élet vonatkozásában. A körlevél itt megfogalmazza, hogy az Isten elleni tiltakozás az igazság nevében semmire nem szolgál, mert egy Isten nélküli világ remény nélküli világ lenne. Csak Isten teremthet igazságot. Az utolsó ítélet sem egy rettenetes kép, hanem egy olyan ábrázolás, mely a reményre és a felelősségre szólít fel. A végső igazsága szemben azonban mindig fellép a kegyelem, de nem úgy, mint egy szivacs, mely mindent letöröl, oly módon, hogy mindaz, ami a földön végbe megy, azonos értékű lenne, ez ellen tiltakozott joggal Dosztojevszki is a Karamazov testvérekben, s végeredményben a mennyei lakomán nem fognak együttülni a gonoszok az áldozatokkal, mintha semmi nem történt volna. A Szentatya ennek alkalmazására egy plátoni szöveget idéz, mely megsejti az igazságos ítéletet. és bár mitológiai képekkel ugyan, de nyilvánvalóvá teszi, hogy a lelkek végül mezítelenül állnak a bíró előtt. Itt már nem az számít, hogy ők mik voltak a történelemben, hanem csak az, hogy milyenek az igazságban. Jézus ezt a valóságot rajzolja meg a dúsgazdag és a szegény Lázár példabeszédében is. Ebben a történetben rajzolódik ki a halál és a feltámadás közt lévő köztes állapot, amelyben még nincs meg a végső ítélet. A nyugati egyház ennek nyomán dolgozta ki fokozatosan a tisztító helyről szóló tanítást. Az ítélet végső alapja tehát a fele baráttal kapcsolatos magatartás lesz.
Kránitz Mihály teológia professzor előadását hallották a Spe Salvi kezdetű enciklikáról.